Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Közelebb kerülünk a matematikához, és kiderítjük, hogy milyen hatással vannak életünk elképzelhetetlenül sok területére ennek a tudománynak az eredményei. Bár a mai témán kapcsán ez azért egyértelműnek tűnik, hiszen hitelekről, árfolyamokról, kockázatról, banki biztonságról lesz szó, de arról is beszélünk majd, mennyi mindenre nincs rálátásunk. A műsor vendége ezúttal Rásonyi Miklós, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet szakembere, aki pénzügyi matematikával foglalkozik. Egyébként egészen meglepő dolgok is szóba kerülnek majd, ilyen például a matematika esztétikája, az improvizáció vagy a zene és a matematika kapcsolata. Rásonyi Miklós pályája, életútja meglehetősen kalandos és lenyűgöző, mennyi minden érdekli. De induljon onnan ez a beszélgetés, hogy konkrétan mi a munkája a Rényiben.
Hát én a valószínűség számítás osztályon dolgozom, tehát a véletlen matematikája a területem, és ezen belül ennek a különböző alkalmazásai, legelsősorban a pénzügyi matematikai alkalmazások, de más absztraktabb területeiben is otthonos vagyok, és mással is foglalkoztam.
Láttam egy interjúban, hogy tulajdonképpen nem is a matematika érdekelt eredetileg, hanem középiskolában csábultál, hogy a történelem volt közelebb önhöz.
Hát igen, én azért lettem matematikus, mert nagyon jó tanárom volt, Vancsó Imréné Jutka néni. Hát ő egy végtelen lelkesedést sugárzó személy volt, tehát sütött róla, hogy nagyon szereti. A tanítást is nagyon szereti, de az is sütött belőle, hogy a matematikát is nagyon szereti. És hát ez azért át tud ragadni az emberre, amikor fiatal, és keresi, hogy valami széppel foglalkozzon. És hát a matematikának van egy olyan esztétikája, ami már a középiskolában is meg tudott ragadni engem, tehát az, hogy szép, egész egyszerűen szép.
Laikus számára ez teljesen elképzelhetetlen, hogy a képletek szépek, vagy a gondolkodás mód szép.
Hát a matematikában az a szép, hogy a matematikából sugárzik a rend. És hát ha az ember körbenéz a világban is egy bizonyos rend azért uralkodik, de hát ebben sokkal gyakrabban csalódunk. És a matematikának a rendjében abban tulajdonképpen nem lehet csalódni. Tehát ha valamit ott a kiinduló feltevésekből bebizonyítunk, akkor egyrészt tudjuk, hogy az igaz. Ez egy ritka dolog, még a tudományok területén is. Másrészt az út, ahogy bebizonyítjuk, az általában szép. Nem egyszerűen a logika szép benne, hanem egy matematikai érvelés általában tele van ötletekkel. És ezek az ötletek, ezek egyébként nem is feltétlenül elvont matematikai alakban jelennek meg, hanem akár képek formájában. Tehát az ember elképzeli a problémát, és utána abból a képből, ami megjelenik benne, végül születhet egy olyan ötlet, ami megoldja. Ez különösen igaz persze a geometriára. Én nagyon szerettem a geometriát középiskolában, és jól is ment az ilyen elemi, euklideszi geometriai, amit a mértanfüzetbe rajzolgatunk. Azt nagyon szerettem, mert ott ténylegesen láttam azt, hogy valami miért igaz. Ott is észre kellett venni, tehát ott is kellett, hát esetenként nagyon sokat kellett gondolkodni, amíg az ember észrevette, de már ott volt a szépség, csak föl kellett fedezni.
De izgalmas ez. Azt mondják, hogy a zene és a matematika között szoros a kapcsolat, és ugye ön zeneértő ember, sőt zongorázik, és orgonán is játszik, és van egy ilyen múltja is. Érzi ezt a közösséget?
Hát erre azt tudom mondani, feltétlenül létezik ez a közelség a két terület között. Én sokat zongoráztam, és egy keveset orgonáltam, és az, hogy most ilyet tennék, hát csak nagyon ritkán fordul elő. De van otthon zongora, meg a lányom tanul zongorázni, és mentünk vele négykezes versenyre, tehát azért néha odaülök, de rendszeres gyakorlás az biztosan nincsen. A zenében is rend van, ez az igazság. Persze az a jó a zenében, hogy ott jobban kitűnik a lazaság is, tehát ha az ember meghallgat egy jazz szólót, akkor ott az improvizatív jelleg tűnik szembe, pedig ott is ott a rend is, tehát ott is fontos. És ugyanígy a legklasszikusabb zene is, hát azt is, amikor kitalálta legelőször a szerző, akkor az is improvizáció volt. Tehát, hogy ez a két dolog nem áll ellentétben. Én a zenében mind a kettőt szeretem, talán az improvizatív elemet jobban, tehát a megjósolhatatlan elemet. És egyébként a matematikában is azt keresem, az az érdekes matematika, amikor az ember valami meglepőt talál, vagy egy meglepő bizonyítást, vagy esetleg egy meglepő eredményt, az is előfordulhat, hogy egyáltalán nem az jön ki, amit az ember várna. Hát volt ilyen élményem, hála Istennek, egész meglepő helyeken is, hogy amit az ember ránézésre gondol, hogy valami mondjuk lineárisan nő, hát arról kiderül, hogy gyorsabban nő, mint lineáris. Holott erre semmi külső jel ránézéskor nem utal.
Muszáj megkérdeznem, mert engem például nagyon foglalkoztat, hogy a matematikusok honnan szerzik az inspirációt, és az, hogy zenével is foglalkozik. Hogy hat-e a gondolkodás módjára, ahogyan dolgozik, arra az, hogy zenélni tud?
Hát az az igazság, hogy az ember valahogy zenél, és valahogy matematizál. És én mindig a nem gyakorlós, blattolós, improvizálós voltam a zenébe. Sajnos a matematikában is az vagyok, és ez nem előny. Tehát az előny az az benne, hogy azt hiszem, hogy gyorsan adaptálom magam az újhoz, mert ezt szoktam meg, hogy ott az új darab, nagyon kevés gyakorlás, el kell játszani, hát akkor ott helybe kell produkálni valamit. Ez jó benne. A rossz az, hogy hát én tényleg nem úgy csinálom, hogyha mondjuk egy új témakör, vagy egy új modell előkerül, akkor lehet, hogy arról létezik egy 400 oldalas monográfia, és én nem úgy kezdem, hogy elolvasom a 400 oldalas monográfiát, ez biztos. Ez nem azt jelenti, hogy később nem leszek kénytelen egy részét, hát olyan még nem volt, hogy az egészet el kellett volna, de hogy egy részét később lehet, hogy kénytelen leszek elolvasni, de nem így kezdek hozzá. Tehát ez egy analógia, különben pozitív analógiát is tudok mondani, tehát a zenében is a felfedezés öröme, a pillanat a fontos. Hát a matematikában a pillanat az nem annyira, mert ott a végső cél egy valami stabil dolognak a létrehozása, egy tétel, egy természeti törvény felfedezése, tehát az nem illan el a pillanattal, de az ott is igaz, hogy felfedezünk valamit. Tehát a pozitív oldalon ezzel kötném össze a két területet, hogy a zenében is meg akarunk valamit találni, talán nem is tudjuk pontosan, mit keresünk, és aztán a darab elhozza, és hát a matematika az teljesen ugyanez.
Kívülállóként én azt gondolom, hogy a pénzügyi matematika területe az pont az, ahol jó ez a változásra reagáló képesség, vagy ez a típusú munka, hiszen annyi minden változik a világban. Más kérdés, hogy elméleti matematikusként kell-e azzal foglalkozni, hogy mennyi minden változik a világban.
Ez nagyon is így van, mint az alkalmazási területek jó része, a pénzügyi matematika is gyors változásokat produkál, most csak egyet mondok, amit mindenki ismer, hogy bejöttek ezek a kriptovaluták. Hát ennek a matematikai kezelése az nem egy lezárt fejezet. Tehát sokkal kevesebbet tudunk róla, mint mondjuk a tőzsdei árakról, és persze vannak, akik dolgoznak ezzel, én eddig még nem dolgoztam, de ismerek olyanokat, akik igen. És a másik terület például az energiapiacok, ahol az elektromos áramot adják, veszik. Ezek is sokkal fiatalabbak. Ez az egész probléma sokkal fiatalabb, mint a tőzsde, ami már 1900-ban is volt. Tehát itt gyorsan történnek a változások, vagy a médiában sokat hallunk a mesterséges intelligenciáról. Annak is vannak pénzügyi alkalmazásai is, meg azon kívüli alkalmazásai is. Ott is pillanatok alatt olyan problémák, újdonságok kerülnek elő, amikre nem számítunk, mint matematikusok.
Elkanyarodtunk a középiskolától, most már tudom, hogy a matematika hogyan lett fontos, de a pénzügyi matematika hogy lett fontosabb, mint bármi más. Miért ezt a szakterületet választotta, és ugye ugyanebből az interjúból, amire itt hivatkozok, ami az érintő websájton jelent meg, abban elmondta, hogy mennyit tanult külföldön, hogy külföldön Franciaországban doktorált, és aztán Bécsben is dolgozott. Meséljen erről az útról.
Hát amikor én elkezdtem a pénzügyi matematikával foglalkozni, akkor ez egy nagyon fiatal és hirtelen divatossá vált terület volt.
Ez hányban volt?
98, aha. 1998. És adódott egy lehetőség, hogy a Stakiban Gerencsér László alapított egy pénzügyi matematika csoportot és keresett fiatal kollégát, és akkor én elkezdtem ott dolgozni. Magyarországon, mondom, ez volt az egyik első próbálkozás ezen a szakterületen, és hát kiderült egy év után, hogy azért jó lenne egy olyan szakemberrel is együtt dolgoznom, aki ezt már régóta csinálja, és ezért adódott az ötlet, a francia kormánynak voltak ilyen kotütel ösztöndíjai, ami annyit jelentett, hogy háromszor fél évet lehetett kintölteni Franciaországban, a másik háromszor fél évet azt Magyarországon, és ez egy ilyen közös doktori képzés volt, és volt kint Yuri Kabanov professzor Besançon városában, ez egy orosz professzor, aki akkor már jelentős eredményekkel rendelkezett a pénzügyi matekten, és hozzákerültem. Aztán hát dolgoztam tovább a Stakiban, de meghívott a kutatócsoportjában Walter Schachermeier professzor Bécsbe, és ez ismét egy jó lehetőségnek tűnt fejlődni, és hát félállásban dolgoztam ott, tehát egy hetet ott, egy hetet itthon a Stakiban. Sokat tanultam, nagyon sok szakmai ismerettségre, barátságra tettem szert, viszont hát ezt nem lehetett csinálni. Akkor még aglegény voltam, de még úgy sem lehetett bírni, úgyhogy ez 2,5 év után abba hagytam. Aztán megnősültem, 4 évet dolgoztam Edinburgh-ba, akkor már házaspárként mentünk ki. Ott az egyetemen a valószínűségszámítás csoportban Gyöngy István magyar származású professzornak a csoportjában dolgoztam. Sok elsősorban pénzügyi matematika MSC képzést szerveztünk a jó részt külföldi diákoknak. Ez egy nagyon szép 4 év volt, de hát végül úgy döntöttünk, hogy jobb lesz a gyerekeknek itthon nevelődni, és hazajöttünk. És azóta itthon vagyok, és a Rényi Intézetben dolgozom. A Rényi Intézet az egy olyan munkahely, ami biztosítja a jó körülményeket a matematikai kutatáshoz, és eddig ez mindig így volt, és remélem, hogy így is marad. Tehát jól érzem magam, itt van lehetőség arra, hogy ezt a szakterületet művelhessem.
Igen, éppen ezt akartam kérdezni, mi az, amit a Rényi tud, vagy mitől vonzó, hogyha így külföldi egyetemeken tanult, oktatott, szóval, hogy van rálátása, hogy máshol hogyan működnek ezek a területek?
Hát a Rényiben alaphelyzetben nem kell tanítani. Ez egy kutatóintézet. Nagyon kevés ilyen hely van a világon, ahol nem követelik meg a tanítást a kutatóktól. Uh-huh. Tehát így valóban szabadon lehet az embernek az idejét szervezni. A Rényiben van egy óriási matematikai tudáskoncentráció, tehát nagyon felemelő és inspiráló az, hogy itt tényleg világhíres kollégák vannak számosan, akikre föl lehet nézni, és akikkel lehet adott esetben beszélgetni. Tehát úgy érzem, hogy sokat tanulok matematikát is, meg hozzáállást. Ezek a idősebb kollégák számosan közülük rendkívül aktívak, tehát 70-75 fölött is minden nap bent az intézetben rendszeresen publikálnak, együtt dolgoznak a fiatalokkal, ezt jól látni.
Mi az, amit egyébként ezek a külföldön eltöltött évek szakmailag adtak? Van másféle gondolkodásmód a pénzügyi matematikáról?
Ez kulturális kérdés. Most nevezhetjük nyugodtan kultúrának, mint ahogy van a különböző országoknak a népi kultúrája, hát a matematikusoknak is minden országban van egy valamiféle kultúrája. Például pont a valószínűség számításban van egy nagyon erős francia iskola, és van egy még erősebb orosz iskola. Hát én ezt fullba telibe kaptam ott Besançonban, mert volt ott egy francia professzor is, és attól is lehetett tanulni. Tehát, hogy láttam ezt a két irányt, hát teljesen más a kettő, és hát nagyon sokat lehet tanulni abból, hogy itt így csinálják, ott meg úgy. Nagy-Britanniában ott inkább az egyetemi élet, ahogyan megtárgyalják a dolgokat általában a mindennapi érintkezésben, ez tanulságos volt látni, és tanulságos volt beletanulni. Más a vérmérséklet, és mások a bejáratott érvelési utak. Nem jutottam olyan következtetésre, hogy az jobb lenne, de mondjuk nekünk jó lenne abból a kultúrából importálni, lehet, hogy nekik is jót tenne időnként a miénkből, ez nem az én dolgom, tehát lehet belőle tanulni. A matematikusok Nagy-Britanniában azért zömében egy sokkal pragmatikusabb hozzáállással dolgoznak, ami hát az egész társadalmat áthatja ez a hozzáállás. Jó volt ezt is látni, belekóstolni, az például, ahogy ott az ipari partnerekkel próbálnak együttműködni, ott is azért még van felzárkózni valónk nekünk, magyaroknak. Hát a végkövetkeztetésem az volt, hogy semmilyen szempontból nincs magyar matematikusként okom szégyenkezni más országok matematikai kultúrájával összevetve, de most, hogy itthon vagyok, most pedig azt is látom, hogy hát azért itthon is lehetne változtatni. Uh-huh. Tehát, hogy azért az itthon is nem tökéletes, de egyáltalán nem az volt a konklúzióm, hogy ez bármilyen szempontból alább való lenne, mint más országok matematikai kultúrája.
Uh-huh. Igen, nekem elválik a matematikai kultúra és a pénzügyi kultúra, mármint, hogy kívülállóként. Szóval, hogy a magyarok pénzügyi kultúrájáról hosszan lehetne beszélni, meg mondjuk ennek az edukációs részéről, hogy a gyerekeket mennyire nem tanítják tulajdonképpen semmire ezzel kapcsolatban, hogyha nagyon messze megyünk a matematikától, szóval ebben biztos van felzárkózási kötelezettségünk, nem?
Nehéz kérdés ez. Az biztos, hogy fel kellene zárkózni a pénzügyi ismeretek oktatásában, de hát azt is látni kell, hogy Nagy-Britannia egy bejáratott kapitalizmus, és hát azt tudni kell, hogy ott ez a pénzügyi oktatás, hát az az eredménye, hogyha az ember egy bizottsági ülésen van, az egyetlen érv, ami előjön, az az, hogy valami olcsóbb.
Tényleg?
Igen. Tehát, hogy igazából ott egy kicsit a gondolkodást az anyagiasság már teljesen áthatotta, és ezt nem én mondtam, hanem ottani kollégák panaszkodnak, tehát ottani professzorok, hogy az anyagiasság túlzottan elhatalmasodott. Most lehet választani. Magyarországon is persze jelen van a kapzsiság meg az anyagiasság, és emellett jó lenne, ha a diákok megértenék azt, hogy hogyan működnek a pénzügyek. Na de valljuk be azért magunknak, hogy valóban ez a bankoknak az érdeke? Hát nem gondolom, hogy ez lenne az érdeke, mert hát akkor látszanának azért az ottani szerződések éppenséggel matematikai vonzata. Tehát a legfontosabb dolog az lenne, hogy megtanítsuk a gyerekeknek, hogy mi az az exponenciális függvény. Tudnélik, a kamatos kamat az úgy működik, és amit nem feltétlenül tud, még ha tanulta is az exponenciális függvényt, azt nem feltétlenül érti meg, hogy ez nagyon gyorsan nő. És ezért amikor hitelt veszünk fel egy banknál, hát annak fel kell mérni a, úgymond a súlyát. Ugyanúgy hát volt például ez a devizahiteles időszak, hát ott azért azt nem úgy kommunikálták, ahogyan az korrekt lett volna. Tehát arra azt úgy kellett volna kommunikálni, hogy ez egy nagyon veszélyes játszma, amin lehet nagyot nyerni, de lehet nagyot veszíteni. Ez az igazság egy devizahitelről, és ezek után, ha valaki rulettezni akar, hát nem tiltjuk meg neki. De hát ez nem így volt. És hát sok más esetben is. Tehát ebben a pénzügyi oktatásban nem az iskoláké a legnagyobb felelősség. Hát az oktatási központoknak van felelőssége, de azért a bankoknak is van.
És akkor szóba kerülhetne az, hogy egy bank számára a haszon a fontosabb, vagy a biztonság. Ugye tegnap, amikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor említett, hogy ez egy neuralgikus pont, hogy ön matematikusként, pénzügyi matematikusként a biztonságot tartja szem előtt, egy pénzintézet nem feltétlenül. Ez milyen feszültséget okoz?
Bennem nem okoz feszültséget, én nem dolgozom bankban, és közgazdászként sem dolgozom, én matematikusként dolgozom, csak hát látni kell azt, hogy különböző célfüggvényei vannak a különböző szereplőknek, tehát egészen más céljai vannak egy egyénnek, aki a saját életútját próbálja befutni, és ebben pénzügyi eszközökre van szüksége. Egészen más egy bankárnak, aki egy gyümölcsöző vállalkozást akar működtetni, amiből haszna van neki és azoknak, akiket foglalkoztat. Ezek a szükségképpen különböző optimalizálási kritériumok. Az érdekes az, hogy hát ezt is a matematikából tudjuk, hogy sokszor lehetséges az, hogy mind a ketten jól járjanak. Nem mindig, de sokszor. Tehát, hogy van rá esély, hogy meg lehetne ezt a rendszert úgy csinálni, lehetne úgy működtetni, hogy igazából mindenki elégedett lehessen. Hát most nem úgy működik. Uh-huh. Maradjunk ennyiben. Uh-huh. És természetesen matematikusként én azon az oldalon állok, hogy hát a pénzügyi folyamatok azok természeti törvényeket követnek, mindenkinek az az érdeke, hogy ezeket a természeti törvényeket megértsük, aki ezt arra használja, hogy nagyobb hasznot kaszál, az arra használja, aki arra, hogy szigorúbb regulációt vezet be a pénzügyi piacon, vagy egyszerűen átírja a szabályokat, törvényeket, az erre használhatja. Tehát az én feladatom bizonyos szempontból semlegesnek tekinthető ebben. Azt viszont fontosnak tartom, hogy az életnek ez a területe is minél jobban informált döntések terepe legyen.
Rásonyi Miklós matematikus a műsor vendége, témánk pedig szerintem mindenkit érdekel, hiszen a pénzügyi kultúráról, a biztonságról, a haszonról, a pénzintézetek preferenciáiról is szó esett már, és amikor rövid szünet után visszajövünk, akkor a mesterséges intelligenciáról és a gépi tanulásról is hallanak majd, és számos olyan téma szóba kerül még, amivel nagyon jó, ha tisztában vagyunk.